KNTH Piac és Gazdaság.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatóinkat a KNTH Piac és Gazdaság szokásos havi gazdasági podcastjában. 2024. október 28-i adásban vagyunk. Szirányi Bence vagyok, treasury üzletkötő, és Németh Dáviddal, a bank vezető elemzőjével fogok beszélgetni. Szervusz, Dávid!
Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Egy historikusan gyenge forintnál beszélgetünk, 404 közelében van az euróforint, ez majdnem két éves csúcsot jelent, 2023 elején volt ilyen magas az árfolyam, és én ezzel szeretnék kezdeni. Mi áll a gyenge forint hátterében?
Több kedvezőtlen folyamat zajlott le az elmúlt időszakban. Itt elsősorban a törés akkor indult meg, amikor elkezdett eszkalálódni Izrael és Irán között a konfliktus, és fontos szinteket kezdett tesztelni a forint, ugye akkor ez meg a 398 volt. És eközben ráadásul az amerikai gazdaságról is elég erős adatok jöttek ki, például a munkaerőpiac az kedvezőbben alakul, az infláció azért az még mindig 2% fölötti szinten van, és hát dinamikus a növekedési kilátás a következő hónapokra, negyedévekre, és emiatt a piac az elkezdte kiárazni ezt a nagyon gyors ütemű amerikai kamatcsökkentést, ami még augusztusban, meg szeptemberben vártak. És ezzel párhuzamosan a dollár az nagyon gyors ütemben erősödött, 1,08 alá is bekerült az euróval szemben, és hát ezek így pont összeálltak, és elindult egy eladási hullám végül is a feltörekvő piacokon. A kötvénypiacon is volt egy komolyabb eladási hullám, mentek fölfelé a hozamok, és hát ezzel párhuzamosan a forintot először 398-as szinten húzták át, utána a 400-on, 402, 403, és hát most a 404-405-ös szint környékén vagyunk. Ugye ezek voltak azok a fontos technikai szintek, amik az elmúlt két évben meghatározták a forint mozgását, mind amikor gyengült, és illetve amikor visszaerősödött. Ezek voltak azok a támaszok, amik időre megfogták a forintnak a éppen aktuális trendjét.
Tehát a fő motivumot a kamatkülönbözetben látod, a dollár kamatnak a pályáját, azt átárazta most a piac, és ezáltal a forintnak a kamatelőnye olvadt el, illetve hát az egész feltörekvő régiónak a kamatelőnye az, ami nem elégséges ahhoz, hogy ne gyengüljenek ezek a devizák.
Hát, ahogy mondtam, ez az egyik, de szerintem legalább olyan fontos a geopolitikai kockázat, konfliktus, úgyhogy az volt inkább az első gyújtó pont, és erre jöttek rá a különböző amerikai gazdasági adatok is, amik ezt még jobban megerősítették, és hát persze voltak közben magyar elemek is. Nehéz ezeket azért szétválasztani pont a nemzetközi környezettől, hogy a kormány is több bejelentést tett itt gazdaságélénkítő csomagokkal kapcsolatban, és hogy ezt most éppen a piac pozitívan vagy negatívan látja.
Igen, nem is arra kérlek, hogy rangsorold, inkább csak tényleg a geopolitika kapcsán arra szeretnék rákérdezni, hogy szombaton visszalőtt Izrael Iránnak, és nagyon-nagyon érdekes kérdés szerintem most a piacon, hogy ezt valaki deeszkalációnak vagy eszkalációnak ítéli meg. Neked mi a véleményed erről?
Hát ezt most előre nem tudjuk megmondani, itt Iránnak lesz a kérdés, hogy milyen választ akar kapni előtte. Mindig azt hangsúlyozta, hogy ha Izrael visszalő, akkor neki is lesz erre válasza, de ez mind a két félnél megjelenik. Ugye a pozitívum, ha ebben a hát szomorú esetben akarunk pozitívumot látni, akkor az, hogy egy viszonylag visszafogott válaszcsapás volt azért Izraeltől, tehát tényleg nem a nukleáris tevékenységet érintő ilyen gócpontokat próbálta támadni, nem is a energetikai infrastruktúrát, hanem kimondottan ilyen katonai célpontokra próbált koncentrálni. Úgyhogy ezzel limitálva azért mindenképpen a veszteséget, különösen ugye a polgári oldalon,
hogy ne legyen. Az csökkentek is átmenetileg, majd meglátjuk, hogy meddig, de éppen nem olajhoz kapcsolódó, vagy olajellátáshoz kapcsolódó intézményeket bombáztak.
Hát igen, egyértelműen azért próbált szerintem kimért lenni ahhoz képest, de hogy ez elegendő-e az, hogy akkor Irán azt mondja, hogy akkor itt vége, ezt nem tudjuk. De másik oldalról olyan hírek is vannak, hogy a Hamas is gondolkodik azon, hogy azért itt tűzszünet vagy békeszünet felé menjenek el a tárgyalások, és ne eszkalálódjon tovább a konfliktus. Szóval meglátjuk tényleg a következő hetekben, hogy milyen válasz kommunikáció érkezik Irán részéről, ráadásul ez egy amerikai elnökválasztás is előttünk van a jövő hét folyamán, ugye november 5-én. Ez is azért befolyásolhatja a támogatottságát, akár a Netanyahu-féle válaszcsapásoknak, meg hogy Iránnal szemben milyen szankciók, vagy hogyan áll hozzá Amerika. Úgyhogy tényleg nagyon sok bizonytalanság van továbbra is a rendszerben. Hogyha ránézünk azért a piaci reakciókra, így a mai nap folyamán, akkor viszonylag azért kedvező. Szerintem a piaci hangulat nem volt nagy pánik emiatt a válaszcsapás miatt. A tőzsdék is egy picit pluszba tudtak lenni, azért a forint se gyengült érdemben a mai reggel folyamán. A hozamokban ugye van egy pici felfelé menet, de azért sehol nem beszélhetünk egyelőre arról, hogy ilyen nagyon elszálló pánikreakció lett volna erre az ellencsapásra, amit Izrael hétvégén Iránnal szemben végrehajtott.
Ez azért nagyon fontos az okokat azonosítani a forint gyenge teljesítménye mögött, mert hogyha nem a geopolitika lökte meg ennyire a forintot, akkor viszont nem lehetetlen, hogy esetleg a forint tovább gyengüljön. Változott-e az előrejelzésed akár a rövid távon az euróforintban az idei évre, ugye korábban azért inkább ezt a 400-as tetőt mondtad, akár a jövő évre az euróforint tekintetében?
Nyilvánvalóan ugye 400 fölé mentünk, tehát egyértelműen változott a tető az idei évben. Hogy ez most 405, vagy már idén is emeltünk 410 környékére, ez tényleg nagyon nehéz kérdés. Most egyelőre, ha technikai alapon nézem, akkor ez a 404-405 ez egy fontos ellenállás lehet a forint gyengülésében, viszont sajnos, hogyha túl adottságot nézünk, hogy most mennyire túl húzott már a piac ebben az irányban a forint vonatkozásában, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy akár még benne lehet pár forint, tehát egy 408-410 közé ez alapján még fölcsúszhat a forint árfolyam, hogyha jön egy-két negatív hír még, amire így rá tud ülni a piac, akkor sajnos van még benne tér fölfelé. Úgyhogy még mindig azt látom, hogy ez a 405 azért egy nagyon fontos ellenállási szint, bízom benne, hogy ez meg tudja fogni, de hát azt is látni kell, hogy tényleg a piac most egy picit azért felfokozottabb állapotban van, és egy ilyen helyzetben könnyen át lehet húzni ezeken a szinteneken. Azért 410 fölé nem várnám semmiképpen a forint árfolyamát. Itt a 408-409, ha odáig esetleg fölcsúszik, akkor azokat azt gondolom, hogy onnan kéne jönni egy korrekciónak az idei évben, vissza mondjuk 400 környékére. És hát persze ez az is kell, hogy semmilyen ilyen eszkaláció ne következzen be a következő hetekben. És ahogy említettem, ugye van egy amerikai elnökválasztásunk, ami szintén hozhat bizonytalanságot még a forint piacára is.
Értem. Ez a 410, ez körülbelül változatlanul kijelöli szerinted nagyjából a jövő éves árfolyamnak is a tetejét, vagy ott is egy picit tolódik szerinted fölfelé a várhatóság?
Egyelőre még érdemben nem tolnám fölfelé a jövő évi sávot. Én azért azt gondolnám, hogy ezeken a szinteken, itt a 405-410, ez már fundamentálisan inkább egy picit alulértékelt forintot jelent. Így, hogyha előre tekintek a következő fél évre, három-négy évre. Persze van Magyarországon egy valamekkora inflációs többlet, de azért mégis valamennyire indul be a magyar gazdasági növekedés, lesz egy növekedési töblete várhatóan 2025-ben Magyarországnak az eurózónához képest. Ez a növekedési többlet lehet, hogy akár 2% pontnyi is lesz. Tehát ebből a szempontból azért ez mindenképpen tudja limitálni az árfolyam gyengülést. Ráadásul van egy elég jelentős folyófizetési mérleg többletünk is továbbra is. Hál' Istennek az energiárak egyelőre nem szálltak el, tehát nagyon jó eséllyel ez a folyófizetési többlet meg is marad 2025-ben is, és akkor ez is például egy forint erősítő momentum, vagy egy komoly tranzakciós nyomás helyezkedik ezáltal a forintra, hogy az exportőröknél keletkező többlet eurót azt leváltogatják, és ez egy folyamatos keresletet tud támasztani a forint piacán.
Ha már említetted ezt a növekedési többletet, ez körülbelül mekkora GDP számban valósulhat meg a jövő évben?
Nagyjából az eurozónára egy ilyen 1% körüli növekedést várunk, tehát egy picit talán alatt ilyen 0,8 körüli növekedéssel. Magyarországon pedig a közel a 3%, tehát ez a 2,8-3,1 közötti sávot gondolom a jövő évre, úgyhogy így jön ki ez a 2% pontos növekedési többlet.
Értem. Egy pillanatra még rátérve a jegybanknak az ülésére, a múlt heti ülésen azt gondolom, hogy senki számára nem lehet meglepetés, nem változtatott az alapkamaton, 6,5% maradt az irányadó ráta, és a legfontosabb üzenet talán az volt, hogy egyáltalán nem fél a jegybank akár huzamosabb ideig is fenntartani a jelenlegi hozamszintet. Elképzelhetőnek tartasz olyan piaci helyzetet, ahol már kamatemeléssel kell, hogy reagáljon a jegybank a forint gyengülésre?
Hát persze el lehet képzelni olyan helyzetet, hogyha nagyon gyors ütemben folyamatosan tovább gyengül a forint, akkor van az a szint, ahol be kell avatkozni a Magyar Nemzeti Banknak, és kicsit megfogni az árfolyam gyengülést. De azért ez nem ez a 2%-os szint, amit most láthattunk, mert gyakorlatilag azért 3,97-98-as szintekről mozdultunk volna 404-re. Amúgy olyan durván nem is lógtunk ki a régióból, persze egy zlotyi egy 2-3%-kal kevesebbet gyengült, a cseh korona az pláne, az inkább egy bő 1%-kal kevesebbet gyengült, tehát egy picit azért a forint az jobban értékelődött le, de azért a régiós trenddel együtt mentünk. Ahol nagyon egyértelműen be kell avatkozni esetleg a Magyar Nemzeti Banknak, amikor ez az olló kinyílik, vagy akár a régiós trenddel szemben is megyünk, vagy tényleg ennél markánsabb a forint gyengülés a régióhoz képest. És ráadásul egy tartós gyengülésről beszélünk, tehát hogyha a következő hetekben, hónapokban nincs is benne korrekció, hanem egyfolytában csak gyengülünk, akkor eljöhet az a pont egyértelműen, hogy a forint védelmében be kell avatkozni. Hogy ez most 410 környékén, vagy 410 fölötti, ezt az adott helyzet fogja majd megmondani, hogy tényleg milyen a külső környezet, és mennyire van értelme akkor beavatkozni a forint árfolyam gyengülésébe.
És akkor jól értem, hogy rövid távon, akkor sávozást vársz inkább a hangulat mentén. Elhangzott, hogy azért a 405 egy fontos technikai szint, fölötte a 408, lefelé azt gondolod, hogy 400 alá be tud még menni idén?
Szerintem be tud menni, tehát hogyha picit változik akár Amerikában a hangulat, tehát tegyük fel, hogy kijön két rosszabb munkaerőpiaci adat, egy picit alacsonyabb infláció, akkor azért pikpak az euró-dollár is vissza tud szaradni 1,10 környékére. Ebben a fordulatban pedig akkor a forint is vissza tud erősödni 400 forint alá. Ott megint csak a 398 lenne egy fontos szint, ami fölfelé is tartotta, akkor most lefelé is valószínűleg egy fontos technikai szint lenne, de akár egy kicsit tartósabb, pozitív hangulatban még a 3,95 is abszolút visszajöhet a forint piacán.
Értem, és elsősorban ehhez az amerikai adatokat kell figyelnünk, mert az határozza meg, hogy milyen kamatpályát fog árazni a piac.
Hát ez nagyon fontos. Látszódik, hogy a piac nagyon érzékenyen reagál az amerikai gazdaságban zajló folyamatokra, de azért nem jelenteném ki, hogy csak ez, mert én többször említettem, hogy ez az amerikai elnökválasztás csak itt van előttünk, nagyon szoros, nagyon nagy a bizonytalanság ezzel kapcsolatban, és például, hogyha Trump megnyeri, ugye akkor felerősödhetnek még inkább azok a vélekedések, hogy akár Európával szemben büntetővámokat bevezet, és láttam olyan elemzést is nemzetközi piacon, akik azt gondolják, hogy egy Trump győzelem esetén akár paritásig is lehet az euró-dollár árfolyam. Most azért az elmúlt hetekben, szerintem a piacban már ez is látszódott egy picit, hogy a Trumpnak a győzelmi esélyei elkezdtek megint nőni, és azért egy ilyen Trump trade, ugye egy Trump kereskedés is megindult, és ezt is látjuk a euró-dollár árfolyam mozgásban. De ténylegesen, hogyha nyerne Trump, akkor nem kizárható, hogy még egy erősödési hullám jönne a dollár piacán, és akkor az meg ugye emiatt, hogy büntetővámok jöhetnek az európai mondjuk autópiacra, ez elég hamar visszaütne Magyarországra is, és a magyar forint alakulására.
Ha nehezen tudna erősödni, akkor valószínűleg inkább a gyengébb.
Hát akkor valószínűleg inkább, hogy az első. Igen, ez egy érdekes dolog, mert ugye mindig azt kommunikálja a kormány, hogy számunkra Trumpnak a győzelme az kedvezőbb. És elsősorban arra alapozzák, hogy akkor hamarabb jöhet béke az orosz-ukrán fronton is, meg más területeken is, és akkor ez majd kedvező ugye Magyarország számára is. De én azt gondolom, hogy azért nem lenne két nap alatt béke egyik, másik ugye eleve hivatalba csak januárba fog belépni majd a következő elnök. És hát addig meg, amit biztosabban tudhatunk, az az, hogy milyen gazdaságpolitikát folytat az adott vezető, hiszen erről azért kicsit kézzelfoghatóbb információink vannak, már csak a múltjukból adódóan is, meg hogy sokkal részletesebben beszélnek ezekről a terveikről. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, egy Trump győzelem az nagy valószínűséggel inkább egy pici dollár erősödést hozna még, és akkor az limitálná, hogy a forint tud-e tovább, vagy újra elkezdeni erősödni, vagy akár beragad ezen a magasabb árfolyam szinten.
Hogyha már ez a paritás elhangzott, egyetértesz ezzel a paritással, vagy neked van szinted, amire azt mondod, hogy ha Trump megnyerné a választást, akkor mi lenne az alja az euró-dollárnak?
Hát paritás azért az messze van, én nem gondolnám, hogy oda beerősödne a dollár. Abból a szempontból nem változott a véleményem, hogy fundamentálisan én a dollárt erősnek tartom. Tehát amikor 1.08-ról beszélünk, az túlértékeltség, és inkább ez az 1.12, 1.13, 1.15 középtávon az a szint, ahol szerintem egyensúlyban van az euró-dollár árfolyam. Úgyhogy ha erősödésről beszélünk, akkor ettől egyre inkább eltér, ettől az egyensúlyi szinttől az árfolyam, és hát fontosak lesznek a szintek, de én például az 1.05-öt is már egy nagyon-nagyon erős szintnek tartom az euró-dollár esetében, az alá nem várnám azért a dollár beerősödését. Értem. Itt a következő hónapokra.
És egy Harris győzelem esetén pedig akkor egyértelmű lenne a dollár gyengülés?
Hát egyértelműnek nem mondanám, de nagyobb valószínűséggel egy pici visszarendeződés jöhetne. Egyrészt Kamala Harrisnek a kampánya, meg a gazdaságpolitikai döntései azok abban az irányban mutatnak, hogy ugye több támogatást ad a gazdaságnak, valószínűleg a költségvetési hiány rövid távon még emelkedhet is, hogy magas szinten marad az USA-ban, ez az államadósságra is ugye inkább felfelé hat, az amerikai hozamokra is inkább egy picit emeli, és hát ezen keresztül ez a bizonytalanság meg, hogy most azért a piac nem ár az ilyen nagy kockázati felárat a amerikai kötvényekben. Én azt gondolnám, hogy egy picit a dollárnak akkor el kéne kezdeni mozdulnia az egyensúlyi szint irányába, tehát inkább az 1.09-1.10 irányába kéne egy Kamala győzelem esetén módosulnia az árfolyamnak.
Értem. Beszéljünk egy kicsit még az Európai Központi Bankról. Ott októberben is megtörtént a kamatvágás. Az bizonyos elemzőktől azt lehetett olvasni, hogy októberben azért lehet, hogy szünetelteti a kamatcsökkentéseket az Európai Egybank, de látszott egyre inkább, hogy a gyenge gazdasági teljesítmény és az alacsony inflációs várakozások ennek teret adnak. Te mit gondolsz erről? Változott-e a kamatpályád az euró kamatban, illetve milyen pályát vársz? Ez is egy sarokszám volt azért a jövő évre, hogy lesznek-e nulla kamatok, hol állhat meg az eurozóna kamatszintje?
Itt a kulcs az egyértelműen az, hogy Európában sajnos gyenge adatok látnak napvilágot folyamatosan. Tehát szeptemberben valóban volt még olyan vélekedés, hogy szünetet tarthat az Európai Központi Bank, és majd decemberben jön a következő kamatcsökkentés. De hát annyira kiábrándítóak, mind az ipari termelési adatok, a bizalmi adatok, ugye az infláció az benézett 2% alá az eurózónában, és ezek mind megerősítették azt a vélekedést, hogy akkor nincs mire várni, tehát lehet menni tovább a kamatcsökkentéssel, menni az egyensúlyi irányba. Ugye az európai kamatoknál ez a 2,5-2,75 körülről beszéltünk, hogy nagyjából az lehet a középtávú egyensúlyi szintje az európai kamatkörnyezetnek. És ezekkel a gyenge adatokkal most azért felerősödött az, hogy rövid távon, tehát itt azt jelenti, hogy mondjuk fél éves időtávon vagy 3-4 éves időtávon be kell menni az egyensúlyi kamatszint alá, tehát egyértelműen egy támogató monetáris politikai környezet felé kell elmozdulni, azaz akár 2% környékére is levághatják az eurózónának az alapkamat szintjét a jövő év első felének a vége környékére. Úgyhogy igen, egy alacsonyabb eurózónás kamat környezet rajzolódik most ki, mint egy hónappal ezelőtt, és hát ebben, ahogy mondtam, főleg az a kulcs momentum, hogy az európai gazdaság az küzdködik. Elsősorban egyébként most nem a dél-európai országok, tehát nem Spanyolország vagy Görögország az, aki nagyon szenved. Ott pont picit jobb adatok jön neki, mert a turizmus az pörgeti őket, és ugye a fogyasztásnak egy nagyon jelentős része a turizmusban csapódott ki az idei évben és a nyári hónapokban is, és ez szépen húzza a dél-európai országokat. De itt a német gazdaságról, ha beszélünk, ugye elsősorban, akik iparorientáltak, ott nagyon erősen látszódik, de akár a francia gazdaságon is, hogy szenvednek most. És szükségük lehet különböző fiskális és monetáris stimulussal, csak hát kinek mi a mozgástere, tehát egy francia kormánynál arról beszélünk, hogy nagyon nagy a költségvetési hiány, meg az államadóság, tehát ott restriktívebb fiskális politikára lenne szükség. Egy német kormánynál van lehetőség, vagy lenne lehetőség a lazításra, de ők meg ugye kiállnak amellett, hogy nem szigorú költségvetést fönt kell tartani. Úgyhogy emiatt valahogy így a Európai Központi Bank be is lett kényszerítve abba az irányba, hogy akkor neki kell valószínűleg inkább lazítani és megpróbálni támogatni az európai gazdaságot. És abból a szempontból nézzük, hogy ugye Európában mindig magasak az energiaárak, ahhoz képest, amilyenek voltak az energiaválság előtt, vagy amilyen éppen most Kínában vagy Amerikában, akik nagy versenytársaink, akkor úgy tűnik, hogy valahogy a monetáris politikával kell segítséget nyújtani, hogy legalább ott a költségeket próbálják lefaragni a vállalatok.
Értem. És mi a helyzet a dollárhozamokkal? Ott a 10 éves hozam a dollárban eléggé komoly szintekről 4,2%-os szintekre emelkedett. Te mit olvasol ki ebből? Ez egy inflációs kockázat inkább? Vagy bíznak esetleg a növekedés beindulásában ilyen hosszú távban? Mit gondolsz erről?
Ott durván ilyen 3,6% körül voltak az amerikai 10 éves hozamok, tehát ilyen 60-70 bázispontos mozgás volt ezen a szegmensén a hozamgörbének, ami valóban elég jelentős, és hát ez azt mutatja, hogy lassabb lehet az amerikai kamatcsökkentési ciklus, lehet, hogy nem is kell bemenni az egyensúlyi kamatszint alá, ami ott náluk ilyen 3,5-3,75, és hogyha ehhez képest nézzük, tehát mondjuk egy 3,5%-os alapkamathoz, akkor ahhoz képest a 4,2 már nem is mondható olyan nagyon soknak, hiszen azért, hogy én 10 évre betegyem a pénzemet, befektessem egy amerikai állampapírba, összesen 70 bázispontos kamatfelárat kapok. Hogyha visszatekintek azért historikusan egy 20-30 évre, akkor ezen a futamidőn azért többet várt el a piac, sokszor akár 100-120-130 bázispontot is. Tehát ha innen nézzük, akkor végül csak lekövette a piac a rövid hozamgörbe rövid végén lezajlott mozgásokat, tehát hogy lassabb lesz a kamatcsökkentési ciklus, nem kell alámenni az egyensúlyi kamatnak, és ez rajzolódik ki a hosszú hozamokba. Ez még nem jelenti azt feltétlenül, hogy itt egy magasabb inflációs környezettel kell számolni, olyan értelemben, hogy visszajön mondjuk a 3,5-4-5%-os inflációs környezet. Ez annyit jelent, hogy az infláció az valahol az inflációs célhoz közelíthet, de inkább felülről, tehát mondjuk 2 és 2,5 között alakulhat valahol az infláció, és akkor ehhez képest van egy 1%-pontos rövid hozamfelár ugye az alapkamatba, és ahhoz képest még egy 70 bázispontos többlet a hosszú végén a hozamgörbének.
Dávid, nagyon szépen köszönöm, azt gondolom, hogy elég sűrű szakmai beszélgetés volt. Remélem, hogy mindenki számára érthető volt. Bízunk benne, hogy így volt, és akkor találkozunk egy hónap múlva ezek között a keretek között. A hallgatóinknak köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen, és kellemes napot kívánunk mindenkinek.
Kántár, piac és gazdaság.